Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Segítségünk, Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, amint írva található János evangéliumában, János evangéliumának első fejezetében, az első 18 versben, eképpen. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És kezdetben az Istennél volt. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Volt egy Istentől küldött ember, kinek neve János. Ez jött bizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen ő általa. Nem ő volt a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett. De a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott mondván, ez volt, akiről mondám, aki utánam jő, előttem lett, mert előttem volt nálamnál. És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is, kegyelemért. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Az Istent soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük azt, hogy ezen a csendes estén eléd borulhatunk, eléd jöhetünk. Köszönjük azt, hogy az igédet tárod elénk, és meg annyi kincset rejtettél benne. Köszönjük, hogy megajándékozni jössz. Köszönjük, hogy évről évre, azóta, hogy megszülettél, újra és újra megemlékezhetnek a te híveid te rólad. Hogy így énekelhettük, buzdítva egymást is, hogy jöjjetek hívek, lelki nagy örömmel. És lélekben jövünk most a jászolhoz Betlehembe. És jövünk oda is te eléd, a trónusodhoz. Köszönjük, hogy a tekintetünket önmagadra emeled. Kérünk azért, hogy ismertesd meg velünk a te személyedet. Hadd ismerhessünk téged jobban. Úgy, ahogyan Pál apostol is könyörgött mindazokért, akik már hívőkké lettek, hogy az Isten szeretetének mélységére, magasságára, szélességére és hosszúságára jussunk el. Úrunk, így kérünk, légy itt közöttünk a te szent lelkeddel. Szenteld meg, áld meg a mi Isten tiszteletünket. Kérjük, hogy nem mi ránk néz, édesatyánk, hanem Jézus Krisztusért, a te fiadért. Amen. Egyetlen egy igeverset emelek ki a felolvasott igerészből, a 18. verset. Isten soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt. Jézus Krisztus születésének a ténye a mennybe emeli fel, a mennybe vonja az emberi tekintetet. Minden evangélium, amely Jézus születéséről hírt ad, ezzel a célzattal íródik, hogy az emberi tekintet, ami lefelé néz, ami maga köré néz, egyszer csak fel tudjon emelkedni, fel oda, ahol az Isten lakozik. Fel oda, ahonnan Jézus Krisztus maga is jött. Jézus születése is, és majd a halála is, ezért adatott, hogy az emberi tekintet, ami a porhoz tapadt, az megemelkedjék, felemelkedjék. Valami különös-különös tervről olvasunk itt ebben az igerészben, amit felolvastam. olyan valamiről, ami az Isten titkának nyilvánul majd meg. Valami olyan nagy-nagy titokról, ami ebben, hogy Isten fia testé lett, megnyilvánult, kiábrázolódott. És olyan valaki az, aki hírt ad mindezekről a történésekről, aki hosszan-hosszan élte a maga életét Jézus Krisztusnak a szeretetében, aki hosszan járta az életét fiatal korában vele, mint tanítvány, és aztán pedig, miután Jézus Krisztus feltámadt, utána az élete egészét Jézussal tölthette. És az evangéliumot János az élete legeslegvége felé kezdi el megírni, amikor már a többi evangélium meg van írva. És egy egészen másfajta nézőpontból, egy más látószögből írja meg Jézusnak a születését. Ezért kezdi így, vagy kristályosodja ki így, amit megértett Istentől, hogy Istent soha senki nem látta. És az itt egyszülött fiú, aki az atya kebelén van, na ő jött el, és ő jelentette ki Istent. Olyan különös Jánosnak a kijelentése. Azt mondja, hogy Jézus az a valaki, aki az atya kebelén van. És mielőtt az igének a lényegére, amiről szólni akar, arra rátérnék, előtte szeretném, hogyha megértenénk azt, hogy ki is mondja ezt nekünk. Hogy ki az a János, aki bizonságot tesz arról, hogy mit értett meg Jézus Krisztusból, az Istentől. János az a valaki, aki a szeretett tanítvány. Mindannyian tudjuk ezt, hogy mit is fejezett ez ki, hogy nagyon közel állt Jézushoz. Hogy különös eseményekben volt része. És van egy nagyon-nagyon különös szerepe is Jánosnak. Ő az, akiről egyedül azt írja a Szentírás, hogy amikor Jézus az utolsó vacsorán együtt elkölti a tanítványokkal ezt a vacsorát, akkor Jánosról azt olvassuk, Jézus kebelén nyugodott. A szeretett tanítványsággal ez is együtt járt. A legközelebb ő lehetett Jézushoz. Ő lehetett az, aki a kebelén, a keblén nyugodhatott. Amikor Jézus azt mondja az utolsó vacsorán, hogy úgy vágyakoztam veletek elkölteni ezt a vacsorát, így mondja, vágyván vágytam rá, akkor ezen a vágyakkal betelt éjszakán János az, aki legközelebb lehet Jézushoz. És ez a János, aki Jézus kebelén nyugodott, ez a János az, aki mindezeket leírja. És elmondja azt, hogy Jézusban azt a valakit ismertem meg, aki az atya kebelén nyugszik. Olyan valakiről beszél János, aki az atyához valami hihetetlen közelségben van. És mi inkább megértjük ezt, hogy milyen nagy-nagy kontraszt van a között, hogy Jézus az atya kebelén nyugszik, amikor azt is oda teszi, oda mondja, hogy az Istent soha senki nem láthatta, nem is látta. És hogyha végig gondoljuk ezt a kijelentést, Biblia ismerő emberek azonnal sorra tudják mondani az ószövetségi eseményeket, amikor valaki Isten közelébe jutott. És mindig azt látjuk, azt olvassuk, hogy elrejtőzött az az illető, elrejtette az arcát, ahogyan olvassuk Ézsaiásnál. Vagy hogy valami módon felhő árnyékolta be a szent sátrat, és az jelképezte, hogy Isten ott van, olvassuk Mózesnél. Vagy azt olvassuk Mózesnél, hogy amikor kéri, hogy Isten mutassa meg magát, a dicsőségét, akkor elvonul előtte Isten, és oda teszi a kezét, és azt mondja, csak hátulról láthatsz. Előről azért nem, mert nem láthat engem ember. De hogyha megemlékezünk arról, akkor azt olvassuk az angyalokról is, hogy elrejtik az arcukat. hogy Isten trónusa körül a szent angyalok, a legszentebbek, a legközelebb álló angyalok, a legnagyobb hatalmú angyalok, akik három pár szárnyal rendelkeznek, azok egy pár szárnyal a testüket fedik, egy pár szárnyal repülnek, és azt olvasok, hogy és egy párral pedig elrejtik az arcukat, mert Istent soha senki nem látta. Soha senki. És jön valaki, aki mindezeken keresztül a nem látásnak, a nem ismerésnek, az elfedettségnek, az elrejtettségének a függönye mögül lép ki, aki Istent látta, aki Istent ismeri. Sőt, az Atya kebelén nyugszik, és ő kezd el beszélni Istenről. Eljön a fiú, és a karácsony ezt jelenti, hogy eljött az a valaki, aki ismeri az Istent, aki félreérthetetlen módon, nem célt tévesztő módon, hanem tökéletesen ismeri az Istent. És azt mondja, hogy eljön a fiú, hogy kijelentse az Atyát. Nagyon különös dolog ez, hogy kicsoda az Isten. Mi mindig így kérdezzük, vagy a körülöttünk élők, nincs olyan ember, akinek a világon ne kéne ezt egyszer föltennie, hogy kicsoda az Isten. Mi ezt tudjuk csak elmondani, mert nem tudjuk azt, hogy ki ő, egészen addig, amíg a fiú ki nem jelenti. És amit itt mond, az az, hogy az Isten Atya. Hogy addig, amíg Istent csak így keressük, hogy Isten, addig nem találjuk meg őt, akkor találjuk meg Istent, amikor meglátjuk benne azt, hogy édes Atyánk Jézus Krisztusért. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus eljön erre a földre, mint az Atya kijelentése. Az ige testé lett és lakozék közöttünk, és láttuk őt, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Az előbb arról volt szó, hogy Istent soha senki nem látta, és Isten gondoskodott arról, hogy elküldte az ő fiát testben. Azt mondja, hogy láttuk a testet öltött Istent, az Atya egyszülöttjét. Hogy Istent, aki soha senki nem látott, ő elküldte a fiát, és láttuk a fiút. Megláttuk a fiút. Amikor Jézus Krisztus testet öltéséről van szó, és azt mondja János, hogy láttuk, akkor nyilvánvaló, hogy első rendben, ami látásként szerepelt, az az, hogy látták a testét. Látták azt, hogy milyen magas, hogy milyen a külseje. Amikor ezt mondja, hogy láttuk, akkor ez jelentheti ezt is, hogy egyszerűen láttuk, mint ahogy mi látunk a szemünkkel. De itt, ami kifejezés áll, az sokkal többet jelent. Az Ószövetségben több kifejezés van a látásra, és nagyon-nagyon következetesen használja ezt az Ószövetség, hogy mikor, mire gondol. Mi magunk is ismerjük azt, hogy van, aki csak néz, de nem lát. És hogyha végignézzük Jézusnak az életét, akkor tudjuk azt, hogy voltak olyanok, akik nézték őt, de nem látták meg őt, hogy kicsoda. Nyilvánvaló, hogy János nem erről beszél. Az evangéliumában van egy különös történet, Jézus feltámadásakor, amikor elmondja mindazt, hogy mit jelent a látás. Elmondja, hogy az asszonyok elmennek a tanítványokhoz, és oda hívják a tanítványokat azért, hogy nézzék meg az üres sírt. És így olvasuk ezt a jelenetet, hogy amikor Péter bemegy a sírba, az üres sírba, akkor azt írja a Szentírás, hogy és nézte. Péter nézte, és nem értett semmit. És valami ilyesmi van leírva, és fejét csóválva, gondolkodva ment tovább. Nem értette, hogy mi történt. És akkor így olvassuk, hogy és a szeretett tanítvány, János, bement a sírba, és ezt mondja, hogy és ő pedig nézett, és látott. Valamit megértett. És amikor arról van szó, hogy Isten soha senki nem látta, akkor pontosan ez a szó áll itt, hogy soha senki nem látta úgy, hogy megértse őt. Hogy hittel párosuljon az ismerete. És itt pedig azt mondja a Szentírás, hogy láttuk Jézust. Néztük. És hit támadt a szívünkbe. Olyan szó áll itt, hogy láttuk a hétköznapjait. Láttuk a mindennapjait. Láttuk felkelni. Láttuk járni. Láttuk beszélni. Láttuk, ahogy ön bánt az emberekkel. És azt mondja, hogy szemléltük, és megláttuk benne az Isten fiát. Sokkal több van ebben a látásban, mint nézés, mint pusztán látás. Azt akarja kifejezni, hogy a látás eljutott bennünket a megismerés mélységére, hogy megláttuk az Isten egyszülött fiát, abban, aki itt volt közöttünk. És olyan különös Istennek az ajándéka, hogy adott embereket, akik naponként szemlélhették Jézust, és ennek a naponkénti szemlélésnek az összefoglalása az, ami itt le van írva. Megláttuk az Isten egyszülött fiát. És a kérdés az az, hogy annak idején, amikor mindez történt, akkor jó-jó, a tanítványok láthatták Jézust, de kik azok, kiknek adatik meg a lehetőség, hogy lássák Jézusban az Isten fiát? És bizonyára sokan most így a karácsonyi alkalmakkor olvastátok az evangéliumokban a gyermekség történetet, a születés történetet. Ismerős is a bölcsek története. És olyan különös az a története, hogy le van írva, hogy valahol messze keleten föltűnik egy csillag. És vannak emberek, akik ezt a csillagot meglátva elindulnak, és eljutnak Jézushoz. Kik azok, akik megláthatják Jézusban az Isten fiát? A bölcsek pontosan erre példa. Elindulnak úgy útnak, hogy messzeségből tudván tudják, hogy valakit keresnek. És így mondja a Szentírás, hogy azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Kik azok, akik megismerhetik, akik megláthatják Jézusban az Isten fiát? Ennyi a dolgok nyitja. Mindazok, akik úgy keresik őt, hogy tisztességet készek neki tenni. A bölcsek úgy indulnak el messziről, távolról, hogy hódolni akarnak Jézus előtt. És teljesen nyilvánvaló dolog, hogy akkor sem, jelzem, akkor sem, és ma sem szokás valaki előtt úgy hódolni, mint Isten előtt. Nem szokás. Egyszerűen az emberi szív nem olyan, hogy készség lenne benne erre. És az, hogy a bölcsek erre felindulnak, ott tudnunk kell, hogy Isten már munkálkodott bennük. És elindulnak úgy, hogy nem akarunk mást, nem máshova tartunk, csak Jézust akarjuk látni, a megszületett zsidó királyát, azért, hogy leborulva imádjuk őt, hogy tisztességet tegyünk neki. És amikor arról van szó, hogy kik azok, akik megtalálhatják Jézust, mindenki, aki így keresi. És annyira elgondolkodtam azon, hogy Isten hogyan néz azokra, akik keresik őt, hogy imádják, hogy leboruljanak előtte. Azt mondja a Szentírás, hogy aranyat, mirhát és tömét hoztak, hogy akik így jönnek, ő hozzá, hogy hoznak, hogy ajándékot, kincseket hoznak. Hogy lehet, hogy ők megtalálták Jézust? Olyan különös, ahogyan vezeti őket az Isten. Azt olvassuk, hogy a vezetésükre felküld egy csillagot, és végig előttük megy az úton, amerre csak mennek. És azt olvassuk, hogy Isten felhasználja a vezetésben, hogy Jézushoz juttassa őket, felhasználja a tudásukat, a tudományukat, felhasználja a csillagot, a csodás jelet, és felhasználja még Heródest is, Isten ellenségét. Hiszen a bölcsekről, amikor azt olvassuk, hogy bemennek a királyi várba, akkor Heródes lesz az, akitől tudakoznak, hogy hol kellett megszületnie. És Heródes, aki ellenséges indulattal van Jézus felé, mégis a bölcsek segítségére lesz. Mert ő lesz az, aki hivatva a prófétákat, kimondja azt, hogy Betlehembe kell tartani. És aztán, amikor mennek tovább, akkor újra feltűnik a csillag. Aki Jézust keresi, nincs olyan dolog, amit az Isten ne használna fel arra, hogy oda vezesse. Aki Jézust készséggel keresi, azzal a készséggel, hogy tudom, hogy nagyobb vagy, hogy tudom, hogy Isten fia vagy, aki ezzel a készséggel keresi őt, nincs olyan eszköz, amit Isten ne használna fel arra, hogy megtalálja az az illető, aki keresi. Mert Isten akarja, hogy mi megismerjük őt. Isten vágyik rá, hogy megmutathassa magát, hogy kijelenthesse magát. És azt mondja János, hogy akik Jézushoz eljutnak, és akik megtalálják őt, azok előtt egy olyan világ tárul fel, hogy Isten fiában azt látják meg, hogy tele van kegyelemmel és igazsággal. Nem tudom, hogy milyennek ismered, vagy milyennek képzeled az Istent. Az Isten tökéletes képmása Jézus, akiről ezt olvassuk, hogy tele van kegyelemmel és igazsággal. Milyen az Isten? Tele van kegyelemmel és igazsággal. Mit jelentenek ezek a szavak? Először is ez, hogy tele van, ezt mi magunk is érthetjük. Az azt jelenti, hogy színülték van. Sőt, ha lehetne ilyet mondani, még azon is túl. Hogy ki mivel van tele, hogy kiben mi van, azt onnan tudjuk, hogy amikor megszólal, árulkodik a szó, hogy mi van a szívében. Valaki egyszer azt mondta, hogyha kíváncsi vagy arra, hogy mi van annak a szívébe, aki hozzád legközelebb áll. A konkrét szituáció az volt, hogy mi van a vőlegényed szívébe. Akkor az ünnepi ruhájára lottyancs egy csöpp italt. Azonnal kiderül, mi van a szívébe. Különös szituáció ez, de valamit kifejez. Ki mondja azt, hogy milyen nyomorúságokban van részem, milyen nehezekben van részem. És ezekben a nehezekben itt jön ki, hogy mi van a szívemben. hogy ki vagyok én. Olyan különös, hogy ezek árulkodnak a legjobban rólunk. És azt mondja János, végignézve Jézusnak az egész életét, hogy láttuk Jézust prések alatt, láttuk kódus szegényen, hogy nem volt mit ennie, hogy nem volt hova lehajtani a fejét. Láttuk. Láttuk azt, hogy hogyan szorult rá másokra. Láttuk. Láttuk, hogy hogyan gyűlölték, hogy hogyan vették körül ellenségek. Láttuk azt, hogy amikor az anyja, a saját anyja bolondnak tekintette, a saját testvérei akarták lefogni, amikor elárulta mindenki, mi láttuk, hogy hogyan viseltetett. Láttuk azt, amikor olyanok kerültek elé, akiket megölethetett volna. Láttuk azt, hogy neki, akinek angyali seregek engedelmeskedve ott vártak. Láttuk, hogy nem parancsolt. Láttuk Pilátus előtt, ahogyan vallatták. És láttuk ott a Golgotán, miután megostorozták, és ahogyan keresztre feszítették. Mi láttuk. És mit mond? Egész élete során, amit láttunk, az az volt, hogy telve van kegyelemmel és igazsággal. Az azt jelenti, hogy bárki, aki érinti, bárki, aki érintette, kegyelem árat rá. Aki a közelébe került, a kegyelmet érzékelte. Aki közel került hozzá, aki közösségbe kerülhetett hozzá, az a kegyelmét tapasztalta. Nem a haragját, nem az ítéletét, hanem a felemelő szeretetét. És amikor kegyelemről van szó, akkor nyilvánvaló dolog, hogy leginkább akkor értjük, amikor a régi használatát értjük, hogy kegyelmet kapni annak kellett, aki halálra volt ítélve. Olyan megdöbbentő, ahogyan ott van a parázna nő, akit rajta kapnak, akinek meg kéne halnia. És Jézus kegyelme azt jelenti, hogy azt mondja, én sem ítéllek el téged. Menj el békével, és többé ne vétkezz. A felmentő szó, a feloldozó szó, a kegyelmi szó. Aztán ott van a vérfolyásos asszony. Milyen nyilvánvaló, hogy telve volt Jézus kegyelemmel. Hiszen azt olvassuk, hogy az asszony megérintette Jézust. És mi áradt ki Jézusból? Gyógyító erő. Amitől meggyógyult az az asszony. Nem kevés idő után, nem kevés kín után, nem kevés fájdalom után. Jézus telve volt kegyelemmel, és azt mondja, hogy igazsággal is. Ez a szó, ez az igazság egy különös kifejezés a Szentírásban. Nagyon sokszor előfordul, és jó azt látnunk, hogy pontosan mit is fejez ki, mert kicsit más, mint amit mi a magyarban használunk. Szó szerint ez a szó úgy áll előttünk, hogy ez egy fosztóképző szó, és azt jelenti fosztóképző nélkül, hogy valami titkon van, valami el van rejtve, valami lepel van. És az igazság, ami itt áll, ez azt jelenti, hogy elvétetik a lepel. Nincs rajta lepel. Nincsen semmi, ami akadályozná a megismerést, a látást. És amikor arról van szó, hogy Jézus tele volt igazsággal, akkor talán úgy lehetne legjobban visszaadni azt, hogy tele volt valósággal, való igazsággal. És az alatt mit ért a Szentírás? Hogy értett az élethez. Értett ahhoz, hogy hogyan kell élni. Értett ahhoz, hogy mire való az élet. A találkozásaiból, az életéből az derült ki, hogy értett ahhoz, hogy kihez, hogyan kell közelíteni. Hogy ért a lelkekhez, mindenkihez. Hogy tudja azt, hogy kihez, hogyan kell menni. És ennél többet is jelent, azt is jelenti, hogy ért ahhoz, hogy hogyan működik a világ. A valóság, az igaz valóság. Jézus az a valaki, aki ért az élethez. És amikor a régi proféciáról van szó, ami beteljesedett ő benne, akkor ott van egy ilyen megnevezés, hogy csodálatos tanácsos. Olyan valaki, aki úgy tud vezetni, úgy tud tanácsolni, hogy tudja, hogy működik a világ. Hogy tudja, hogy mik a lelki törvényszerűségek. És azt mondja János, hogy mi ezeket láttuk, és elcsodálkoztunk. És felismertük Jézusban, hogy ő az Isten fia. És aztán János majd elmondja az evangélium végén, hogy és mindent azért írtam meg, hogy bár ti is látnátok, és hinnétek. Azért írattatok meg mindez, hogy higgyétek, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És azt mondja, hogy mindez, amiről szó volt, ebben nekik volt része. Nekik, akik vele értek, a tanítványoknak, akik abban az időszakban jöttek, amíg Jézus itt volt ezen a földön. És azt mondja, hogy ha itt lezárulna a világ, akkor ez csak egy híradás lenne, egy szép történet. De van valami, ami miatt ma is hirdettetik, ami miatt van értelme, hogy szót ejtsünk róla. Azt mondja János, hogy ebből a teljességből, ami Jézus Krisztusban van, a kegyelem és az igazság teljessége. Azt mondja, mindnyájan kegyelmet veszünk kegyelemért. Azt mondja ki, hogy nekünk is részünk lehet ebben a teljességben, hogy kaphatunk belőle. Hogy kaphatunk kegyelmet, kegyelmi szót, feloldozót, gyógyítót, felemelőt, vigasztalót, amire szükségünk van. A halálos ítéletből kihozót, és azt mondja, hogy kaphatunk igazságot is. És van egy különös törvénye mindennek, ami miatt ez megiratik. A különös törvény az az, hogy Isten keres. Senki nem gondolta volna. Isten keres. Azt mondja a Szentírás, keres imádókat, akik lélekben és igazságban imádják őt. Mert az Atya ilyen imádókat keres. Gondoltad már, testvérem, hogy amikor te keresed az Istent, mindeközben ő is keres téged. Keresi azt, hogy mikor jössz úgy hozzá, hogy őt keresed lélekben, és végre a valóságot, az igazságot akarod tudni, és ahhoz akarsz igazodni. Mert a valóság, az igazság, az az, hogy Jézus Krisztus eljött erre a világra, hogy a bűneinkért meghaljon, és bocsánatot szerezzen nekünk. És adta a maga testét, és ontotta a maga vérét,
hogy mindenki, aki hisz ő benne, így mondja, akik befogadják, azoknak életük legyen, azok kegyelmet nyerjenek. És lesz egy nap, amikor majd ezelőtt a Jézus Krisztus előtt kivétel nélkül mindannyian meg kell, hogy álljunk. Az ítéletnek napja. És akkor a kegyelmi szó azoknak hangzik, akik már itt a földön átvették. Akik már itt a földön elmondták, hogy köszönöm. Köszönöm, hogy értem haltál, hogy értem jöttél. A karácsonynak ez az üzenete. Lehetetlenség Jézus teste töltéséről úgy beszélni, hogy mindeközben nem látjuk, hogy az jött el, aki értünk halni jött. Ez a karácsony üzenete, hogy kegyelemből mindenkié a fiú, aki akarja Istent ismerni, kérje el Istentől, hogy megláthassa a fiú arcán az Istent. Amen. Jézus Krisztus, köszönjük azt, hogy megszülettél erre a földre. Olyan titkokba enged beletekinteni a te személyed, a te igéd, amely titkok mögé a szem nem láthat. És mi, akik 2000 évvel később élünk, mint te megszülettél, a mi tekintetünk ugyanúgy már nem láthat téged földi szemekkel. Köszönjük azt, hogy akik láttak téged földi szemekkel, azok híradást adtak, hogy mit láttak. És köszönjük azt, hogy az is elhangzott, hogy nincsen benned változás, sem változásnak árnyéka. És aki ma keres téged, az ma is ezt találja te benned, hogy te vagy kegyelemmel és igazsággal. Köszönjük azt, hogy ez a kegyelem és az igazság, ez adatik számunkra. Mindenki számára, aki kéri, és aki kész elfogadni te tőled. Kérünk azért, Jézus Krisztus, hogy ahogyan a bölcsek megérkeztek te hozzád, messziről, távolról, akár hosszasan is, de mégis Istentől vezettetve. Úgyis mi is lélekben hadd érkezünk meg te hozzád. És könyörgünk azért, hogy hadd lehessen részünk abba, hogy meglátjuk benned a királyoknak királyát, az Urat, hogy meglátjuk benned az Istennek egyszülött fiát, hogy hódolatra indulhasson a mi szívünk és lelkünk. Urunk, megvalljuk azt, hogy szükségünk van a hatalmad mellett, hogy a szeretetedet is láthassuk. Mert az emberi szív keménységét csak a szeretetnek nagysága, melege olvaszthatja fel. Kérünk azért, hogy most, amikor hívsz magadhoz, amikor emlékeztetsz, hogy vágyván vágysz a velünk való közösségre, az úrvacsorában is, kérünk azért, hogy hadd találjunk te rád, mert aki te rád talál, az az életet nyeri meg. És Uram, könyörgünk azokért, akik nem ismernek téged. Te magad mondtad, hogy amíg valaki be nem fogad, addig nem ismer meg igazán. Uram, könyörgök a hitnek bátorságáért, hogy hadd merjenek hitetlenül is hívőként hozzád szólni, elmondani azt az imádságot, amit bárki elmondhat, hogyha vagy, ha létezel, jelentsd meg magadat nekünk is. Mit ír a karácsony és a karácsonyról való beszéd, hogyha téged meg nem találhat a szomjas szív? Köszönjük, hogy megelégíteni jöttél. Kérjük is ezt tőled. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.
Thank you.
fáradtságaidat, mint a felleget, és mint felhőt, bűneidet. Térd én hozzám, mert megváltottalak. Így szól az Úr. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Isten velünk, viszontlátásra.